hétről hétre az apostolok cselekedeteiről írott könyv igéi vannak előttünk, így megyünk végig ebben a sorozatban egészen július végéig, és akkor valami más fog majd kezdődni, sőt már megvan az is, hogy ősszel mi lesz, nagyon izgalmas lesz, csak annyit mondhatok. És ez azért fontos, mert hogyha valaki esetleg úgy jön, hogy nem hétről hétre jön az Isten tiszteletre, vagy nem követi nyomon a sorozatot, akkor lehet, hogy nehéz kapcsolódni egy kicsit. Persze lehet úgy is, csak egy picit más, ezért szeretném nagyon röviden elmondani, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv igéivel foglalkozunk hétről hétre, keresve azt, hogy amit Isten ott is akkor cselekedett, ahogy átformálta a világot azzal, hogy az evangélium elterjedt a Földön, ahogy Isten lelke nagyon erőteljesen jelen volt, hogyan érinthet ez bennünket, hogyan lehetünk mi is egy olyan nép, egy olyan közösség, egy olyan gyülekezet, aki Isten eszköze ebben a világban, hogyan munkálkodott akkor Isten, és hogyan munkálkodik most. Az elmúlt vasárnap ebben a sorozatban egy olyan téma volt velünk, és egy olyan kérdést jártunk körül, Áron szolgált az igehirdetésben, amikor azt olvassuk, hogy Pál és Barnabás elválik egymástól, és ez a két áldott eszköze Istennek, ez a két ember, hát meghasonlít tulajdonképpen, nem értenek egymással egyet valamiben, és más irányba megy tovább az ő útjuk, és miután elválnak egymástól, mégis Isten munkája folyik tovább. Ezután hangzik el, következik az a szakasz, amit most fel fogok olvasni, Pál apostoléknak az útjáról, ezt követi nyomon az apostolok cselekedetei, a 16. fejezetnek olvasom az első 10 versét. Pál így jutott el Derbébe, majd Lisztrába. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről jó bizonyságot tettek a lisztrai és ikóniumi testvérek. Pál magával akarta őt vinni, ezért az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélte őt. Mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak létszámban. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Misszia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Ezért Misszián áthaladva lementek Tróászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlete őt: jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, Isten oda hívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Isten vezetése. Nagyon gyakran ilyen pozitív dologként gondolnak az emberek arra, hogy fú, milyen jó lehet megérteni Isten vezetését. Mások pedig arra gondolnak, talán is ilyet is hallottam már, miért gondolod, hogy az Isten vezetése jó? Addig jobban, még nem tudod, hogy mit akar az életed felől, mert addig teheted azt, amit szeretnél, legfeljebb megbánod. Minden esetre az Isten vezetése nem feltétlenül jó. Két rövid példát hadd osszak meg így az igehirdetés elején, egy olyat, amikor megéltem azt, hogy Isten vezetése milyen csodálatos, mennyire jó átélni azt, hogy ő vezet, és milyen az, amikor nagyon nehéz megérteni azt, amit ő mutat és amit ő vezet. 1999. decemberre különösen is hideg volt, és nagyon-nagyon sok hó esett abban az időben, és ugyanakkor egy gyönyörűséges december volt, életem talán eddig legszebb decembere. 3 hónapja voltam teológus, és úgy mentem a teológiára, hogy nagyon akartam Istent szolgálni, és tettem Istennek egy fogadalmat az 5 éven át, amíg tanulok, csak a szent tudománnyal és a szolgálatokkal fogok foglalkozni, semmi mással. Az első tanítási napon előttem volt egyedül hely az előadóban, és leült elém egy lány, egy évfolyamtársunk, akivel a szünetben elkezdtünk beszélgetni. Nagyon kedves volt és aranyos, úgy hívták, hogy Szikora Anita. És ezzel az Anitával eléggé jóba lettünk, barátkoztunk, de én győzködtem Istent, és mondtam neki, hogy Uram, én téged szolgálok, és én nem akarok semmiféle más dolgokkal foglalkozni, pláne nem szerelmes lenni. Minden esetre, hogy elkezdtek alakulni a dolgok, akkor decemberben már érezhető volt, hogy itt valami van, de nem tudtuk, hogy merre alakulnak a dolgok, és mind a ketten ilyen visszafogottak és szemérmesek voltunk a témában. és kántálni mentünk az évfolyammal. A kántálás az nem mindenki tudja, hogy mi, talán karácsony előtt meglátogattuk a professzorainkat, 10 helyre mentünk el a 10 legfontosabb tanárunkhoz, professzorunkhoz, akik vártak bennünket egy decemberi téli estén, és énekeltünk nekik karácsonyi énekeket, vittünk igét, egy kis ilyen műsort, minden házhoz behívtak bennünket, és kínáltak ezzel azzal, és az egyik helyen a Biblia ismeret tanárunk igével kínált bennünket, kis igéskártyákkal. És emlékszem, ahogy megy körbe, karácsonyi díszes tál, és benne az igék, és Anita is húz egyet, és én is, és amit én húztam azon az igéskártyán az állt, hogy én az Úr szentellek meg titeket. Az Anitáim pedig az állt, csak én tudom, mi a tervem veletek, békességet és nem háborúságot tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Megmutattuk egymásnak az igéskártyát, és azt éreztük, hogy ez valamilyen módon az Isten vezetése. Ez a két ige, ennek az ige helye van begravírozva a jegygyűrünkbe. Ott és akkor valami történt, valami áttörés a kapcsolatunkra nézve is. Pedig nem nagyon kértük és kerestük, azt se tudtuk, hogy mi a helyzet, teljesen össze voltunk zavarodva, hogy most ilyenkor mit kell tenni. Minden esetre nagyon-nagyon szép élménye annak, hogy hogyan vezet az Isten. Aztán egy másik helyzet, amikor nehéz volt megérteni. Egy szolgáló közösséggel, testvérekkel látogattunk meg valakit. Volt egy gyülekezet, ahol volt egy ima közösség, egy házi csoport, ahol az egyik tag váratlanul rosszul lett házi csoport alkalmon ezelőtt sok évvel, és agyvérzést kapott, és intenzív osztályra került, kómába került, nagyon rossz állapotban. És az orvosok biztattak, hogy egyébként fel fog épülni, és nem tart sokáig ez a kóma, de hát azért az intenzíven kell tartani. És bementünk, és imádkoztunk érte. És ahogy imádkoztunk, nagyon lelkesek voltunk, és nagyon hittük, hogy meg fogja őt Isten gyógyítani. És tényleg így megvallottuk, hogy ez Istennek lehetséges is, hogy mennyire nagy dicsősége lesz az Úrnak majd, hogy ő felépül meg minden is. Képzeljétek el, amikor ott imádkoztunk, Isten megmutatta, hogy ez az asszony, ő meg fog halni néhány napon belül. El kell őt engednünk, és így nagyon félve, de elmondtam a szolgálócsapatba, gondoljátok el, mindenki ilyen lelkes volt, én meg ott így ünneprontóként mondtam, hogy figyeljetek, én ezt értettem meg, de aztán majd meglátjuk, hogy lesz, de hogy beszéljünk a családdal, hogy búcsúzzanak el tőle. És így is történt, 2 napon belül meghalt ez a hölgy, és utólag nagyon fontos volt megérteni ezt a vezetést ott és akkor, mert fel lehetett készülni arra, hogy őt így elengedjük. Nagyon sok kérdést vett föl, hogy ez miért így történt, és nagyon nehéz volt átélni ezt a dolgot, de utólag nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten akkor ezt ott is akkor megmutatta, és ezáltal készített fel bennünket arra a helyzetre, ami következik. Isten vezetése. Hányszor beszélgetek emberekkel, akik nagyon szeretnék megérteni Isten vezetését, és azt mondják, hogy annyira jó lenne, ha látnám, annyira jó lenne, ha érteném, olyan jó lenne ilyen világos, tiszta csatornát kapni az Istennel állandóan, hogy mindig tudnám, hogy mit akar. Miért ilyen bonyolult? Miért nem mondja meg? Az ige miért olyan összetett? Erre miért kell magyarázni? Miért nem valami használati utasítás rendszer? Miért nem? És akkor nagyon sokáig sorolhatnám ezeket a kérdéseket, ami lehet, hogy bennünket is elér. Miért engedi Isten, hogy félreértsem? Van egy téma, amiben évek óta kérek valami választ. Miért nem ad már valami jelet, vagy mindegy, csak valami már legyen? És hányszor történik az, hogy az ember nagyon szeretné átélni azt, hogy igen, Isten vezeti őt, és eléri őt, és ehelyett ebből nagy csalódások és kiábrándulások származnak. Nagyon mélyen bele lehet bonyolódni, hogy vajon mi az Isten vezetése, és mi nem az. És ahogy olvassuk az apostolok cselekedeteinek a könyvét, azt élhetjük át, hogy de jó, őket így vezette Isten, hát biztos ez valami aranykor volt. Amikor az Isten még úgy, még közel volt az emberekhez, akkor még ezek a dolgok így mentek. Hogy kap egy látomást Pál apostol, meg azt mondja nekik a Szentlélek, hogy ne észak fele menjetek, délnyugatra, elindulnak délnyugatra, ne arra menjetek, hanem arra, és akkor így meg lehet látni, hogy mi történik, és ez olyan világos és tiszta, és felsóhajtunk, hogy hát ma ez miért nincs így. Szeretném, hogyha a mai igében közel jönne hozzánk az, hogy igazából ugyanígy van, mert ez a Szentlélek, aki akkor munkálkodott, ma is munkálkodik köztünk. De ehhez meg kell értenünk azt, hogy a fő kérdés nem az, hogy hogyan vezet Isten, hanem hogy mire hív bennünket, hogy kik vagyunk Krisztusban. Ha ebben megerősödünk, akkor utána érdemes feltenni azokat a kérdéseket, hogy és hogyan vezet. Nagyon sokszor azt látom, hogy praktikákat szeretnénk, eszközöket szeretnénk, jó módszereket szeretnénk, anélkül, hogy mélyebb kérdéseket feltennénk ebben a kérdésben. Először arról fog beszélni, hogy ott és akkor mire hívta Isten az apostolokat, hogyan élték meg azt, hogy ők Isten küldöttei, és hogyan vezette őket. Utána pedig arról fog beszélni, hogy ma mire hív bennünket, keresztényeket, Krisztus követő gyülekezetet Isten, és hogyan vezet bennünket Isten. Amit az apostolokból bizonyosan tudunk ebből az igéből is, meg az egész apostolok cselekedeteiből, hogy ők Jézus küldötteiként élték az életüket. Úgy élték az életüket, hogy bizonyosak voltak abban, hogy őket Isten hívja, és az ő dolguk vinni az evangéliumot a világ végéig, ugye ameddig csak Jézus vezeti őket arra, amerre ő hívja őket. De ami ennél is fontosabb, a küldött létük nem abból fakadt, hogy volt egy papírjuk, amit így vittek, hogy ezt el kell vinnünk valahova, vagy érezték azt, hogy mindenképp el kell terjeszteni ezt az egész ügyet, hanem megragadott emberek voltak. Ez a megragadottság azt jelenti, amit Pál is mondott, hogy engem is megragadott a Krisztus, és ez az irányba állítás volt, ami őket leginkább meghatározta. Ez picit olyan, mintha valakit mondjuk egy ilyen súlytalanság állapotában, ahol nincsen ilyen közegellenállás, meg semmi lefele húzó erő, így valami mondjuk egy irányba így ellök, akkor ugye ez nagyon-nagyon sok ideig abba az adott irányba megy. Ez a fajta megragadottság jellemzi az apostolokat. Átéltek valami belső változást, és emiatt mennek abba az irányba, amerre Isten hívja őket. Világos a céljuk, hogy az örömhírt vinni kell, és eközben nem felejtenek el emberek maradni és a földön járni. Azt látjuk, hogy ezek a megragadott emberek mennek és beszélnek Jézusról. Ugyanakkor nagyon sokszor, mivel mi egybe látjuk az apostolok cselekedeteit, azt gondolnánk, hogy voltak kész tervek. Így utólag, főleg az ember megtanulja akár Biblia ismeretből, hogy hogy vannak a missziói utak, meg mi merre történik, lehet az az érzése, hogy ezt így előre ők tudták, de nem. Ők mentek, és aztán megtapasztalták lépésről lépésre, hogy sokszor teljes irányváltást kell tenni, akadályba ütköztek, és akkor másfele mentek tovább. Mire hívja őket Isten? Nem arra, hogy kész tervek szerint jól előre megtervezetten menjenek, hanem hogy egyszerűen csak kövessék őt, és ebből a megragadottságból menjenek arra, merre ő vezeti őket. Ebben a konkrét helyzetben azt is látjuk ugyanakkor, hogy Pálnak a szívében volt valamilyen fajta konkrét terv vagy cél. Ez ugyanakkor nem irányt jelentett feltétlenül, hanem azt, hogy mi az ő dolga. Két dolga volt Pálnak ebben a szakaszban, amiről tudhatunk, ha az előző fejezeteket is elolvassuk. Az egyik, hogy a 15. fejezetben olvasunk egy nagy zsinatról, egy nagy tanácskozásról, jeruzsálemi apostoli zsinatról, ahol Péter és Pál között volt egy kisebb összeütközés annak a kapcsán, hogy most a törvényeket, az ószövetségi törvényeket hogy kell betartani, és nem a pogány keresztényeknek, azoknak, akik pogányokból lettek keresztények, és hoznak egy döntést ezen az apostoli zsinaton, és Pál járja végig a gyülekezeteket, és viszi ennek a döntésnek a tartalmát. És mindenkivel megosztja, hogy erre jutottak a jeruzsálemi testvérek. Ezt kérjük, hogy tartsátok be, ehhez viszonyítsátok magatokat. A másik, hogy ennek a látogatás sorozatnak volt egy olyan indítéka is, hogy Pál ezzel a pásztori lelkülettel akarja gondozni a már megalapított gyülekezeteket. Érdekli őt, hogy mi van ezeken a helyeken. Így érkezik majd el Lisztrába, ahol körülbelül 5 évvel azelőtt volt, és meglátogatja újra az ott lévő testvéreket. Ezzel indul el Pál, és ezzel indulnak el az ő munkatársai is, és nem tudják, hogy mi az, ami fog történni. Mert ezzel az indítékkal, ezzel a motivációval indulnak el, és aztán az adott helyzetben dől el, hogy még mire hívja őket Isten. Az első dolog, amivel szembe találkoznak, az az, mikor megérkeznek Lisztrába, hogy oda visznek eléjük egy fiatal embert. A testvérek ajánlják, hogy nézd már, itt van ez a Timóteus, akinek már az anyja és a nagyanyja is hívő, és egyszerűen csak ugye figyelmébe ajánlják, hogy itt van ez a fiatal ember, alkalmas a szolgálatra. És Isten arra hívja Pált, és megérti abba az adott helyzetbe, hogy valószínűleg ő lesz az, aki betölti a korábban nem sokkal ezelőtt lévő, hát ilyen meghasonlásból keletkező hiányt. Itt az új munkatárs. Felismeri Pál, hogy ebben az emberben Isten valakit elkészít neki. És utólag látjuk csak azt, hogy igen, ezt Isten igazolja, hogy milyen jó dolog volt Timóteust kiválasztani, hogy mennyire megbízható ember volt, hogy mennyire az Istentől volt az egész, de ott ebben még nem lehet látni túl sokat. Pált arra hívja Isten, hogy Timóteust vonja be a szolgálatba. És ami nagyon különleges, az az, hogy ez hogyan történik. Ez a Timóteus egy görög apától és egy zsidó anyától származó fiatalember volt, aki nem volt körülmetélve. És Pál Istentől vezetve azt dönti, hogy ahhoz, hogy ez az ember ebből az érdekes származási háttérből, majd később mind görögök, mind zsidók felé tudjon szolgálni, ahhoz őt körül kell metélni. Ahhoz, hogy ő elfogadott legyen később a zsidó származású emberek között. Ezt meg kell tenni. Ugye tudjuk, hogy a zsidó gyerekeket 8 napos korukban körülmetélték Azonban egy felnőtt férfi esetén ez a folyamat egy kicsit kellemetlenebb már. És Timóteus ezt a dolgot megengedi, beleegyezik valahogy, és Isten erre hívja őt. Mondjuk el tudom képzelni azt a párbeszédet, amikor Pál elkezd beszélgetni Timóteussal. Timóteus, az Úr arra indított, hogy bevonjalak téged a szolgálatba. Jaj, de jó! Ennek pedig az ára a következő. Minden esetre megtörténik ez a dolog, és ezért is izgalmas ez, hogy Isten erre hívja Pált, mert az a levél, az az üzenet, amit az előbb említett jeruzsálemi apostoli gyűlésről hoz, és az ott lévő vitákban az egyik központi kérdés, tudjátok mi volt? A körülmetélkedés. Körül kell metélkednie annak, aki keresztény lesz. Be kell tartani a törvényeket. És Pál amellett kartoskodott, hogy nem kell, természetesen. És mit csinál? Nem sokkal ezután valakit bevon a szolgálatba, és azt körülmetéli. Mondhatnánk, hogy micsoda következetlenség. Nem. Hanem hiába vannak nagy irányelvek, erre hív bennünket az Isten, de az adott helyzetbe pontosan az ellenkezője az, amit meg kell tenni. Vissza lehet élni az ilyen gondolatokkal, hogy fú, akkor most én direkt valami mást csinálok. Lehet, hogy valaki azért szegül szembe ilyen dolgokban, mondjuk esetleg ilyen fő keresztény irányvonalakkal, hogy kicsit extravagáns legyen, de Pál nem ezért teszi ezt. Valóban Isten vezetése volt ez. Valóban ezáltal vonódhatott be Timóteus a szolgálatba, és ezáltal lehet elfogadhatóvá később, és ezáltal lehet annyira széleskörűen használható eszközévé Istennek. Mert Pál valamit tud arról, hogy az Isten vezetésében mennyire fontos a finom hangolás, és mennyire fontos a részletekre hallgatni. És ugyanez a vonal megy tovább, amikor Pál elindul a munkatársaival, és elindul egy adott irányba, és azt tapasztalják, hogy nem engedi őket arra menni a Szentlélek. Elindulnak egy másik irányba, arra is mennek egy ideig, és megint akadályokba ütköznek. Mire hívja őket Isten? Arra, hogy konkrétan arra menjenek, amire ő irányítja őket. Milyen vicces lehetett ez kívülről. Milyen tétovaságnak tűnhetett. Elképzelem, mint valakinek ezt így mesélik, hogy figyelj, ezek az apostolok itt bolyonganak. Elindultak erre, elindultak arra, azt se tudják, hogy mit akarnak. Miközben ez az Isten vezetése volt. A különlegesebben még az, hogy ez az Európába való átlépés, ez számunkra egy ilyen nagy dolog utólag, hogy fú, Ázsiából Európába átmehet az evangélium, de akkor a római birodalmon belül ez egy volt. Nem volt egy olyan demarkációs vonal, nem volt egy olyan határ, mint ma, e között a két régió között. És megint csak Pál nem tudja még, hogy ennek mekkora jelentősége van, hogy pont abba az irányba indult. De Isten vezeti őket, és hallgatni kell erre, és módosítania kell az útvonalait. Meg kell értenie, hogy Isten milyen módon vezeti őt. Jön ez a látomás, és akkor elindulnak abba az irányba. Mire hívja őket Isten ebben a helyzetben? Meghallani, megérteni, és engedelmeskedni azt, amit tenni kell. És amikor ezt halljuk, akkor kettős érzések lehetnek bennünk. Egyrészt, de jó, erre vágyunk egy csomóan, nem? Hogy világosan szóljon Isten. De jó, lehet érteni, csinálom, megyek. Másrészt pedig ott van bennünk, hogy de mi van, hogyha valami olyat kér, ami nehéz, vagy amit nem akarunk megtenni, mert ha megértjük az akaratát, akkor meg tudjátok, mi az ára? Az, hogy engedelmeskedni kell. Vagy legalábbis abba az irányba el kell indulni. És hogyan vezeti az apostolokat Isten, hogy ez a második vonulat? Na jó, erre hívja őket, küldöttek, nem tudom mi, de hogyan vezeti őket az Isten? Most jönnek azok a pontok, amelyeket szeretnék kérni, hogy vetítsetek is ki. 7 dolog lesz, 7féleképpen vezeti őket az Isten. Lehet, hogy másfél felosztás is lehet, de én 7 találtam ebben a részben. És nagyon izgalmas lehet, mert azt látom összességében, hogy annyira sokoldalúan mutatkozik meg az Isten vezetése ebben a szakaszban, hogy nekem, amikor ezt így végigvettem, nagyon tágította a látásomat erről, hogy mennyi mindent használ fel Isten ebben a helyzetben. Az első pont az egyetlen egy szócska, így. Úgy kezdődik ez a szakasz, hogy megtörtént ez a meghasonlás, és akkor azt mondja a leíró, így érkezett el Pál Lisztrába és Derbébe. Mi ez az így? Hát nem az, hogy mondjuk gyalog, hanem az az állapot, az a közeg, ami addig történt. Nagyon sokszor az Isten vezetésére valami ilyen rendkívüli dolgot képzelünk el, és hogy közben pedig a körülmények, a helyzetek, az az állapot, az a lelki állapot, az a konkrét helyzet, amiben ő odaérkezik, abban ott van az Isten vezetése. Akkor is, hogyha azt mondod, hogy miért nem alakult másként, milyen rossz volt ez a meghasonlás, miért ez történt, miért az történt, nem. Így érkeznek meg. Az az alap, amilyen állapotban odaérkeznek, az már az Isten vezetése. Értitek? Az a hiány, amivel ők odaérkeznek. Ha ott lettek volna a munkatársak, ez csak ágába sincs feltetlen Timóteust bevonni. De ez a hiányállapot már az Isten vezetése volt. Aztán a következő. A testvérek ajánlása által vonja be Pál Timóteust a szolgálatba, ez a második dolog, a testvérek ajánlása, mert hogy odaérkezett és ő neki nem tűnt fel feltétlenül ez az ember, hanem oda mentek a gyülekezetből és ajánlották a figyelmébe Timóteust. És ez nem ilyen, ilyen protekcionista gondolkodás volt, hogy na akkor itt van a mi fiunk, ez a mi fiunk, na legyen valami karrierje, és akkor a mi Timóteusunkat beajánljuk Pálnak, ugye, hogy na hát jusson előre ez a jó fiú. Hanem ez is a Szentlélek vezetése volt. El tudom képzelni, ahogy a testvérek az ő figyelmébe ajánlották. Emberi vélemény, emberi ajánlás lehet az Isten eszköze. Lehet hát. A következő, amiben az Isten vezetését megélhették és megtapasztalhatta Pál, a körülmetélés kapcsán azt olvassuk, hogy a zsidókra tekintettel körülmetélte őt. Az a fajta belátás, ez a harmadik, ahogyan az Isten vezette Pált. Az a fajta belátás, hogy megértette, hogy hiába az apostoli zsinaton nemrég arról beszéltünk, hogy pont én voltam már, mint Pál gondolhatta ezt, aki amellett kardoskodott, hogy azért nem etélgessünk körül mindenkit, de belátom, hogy igen, erre hív az Isten. Ez egy abszolút egy ilyen kognitív dolog, egy ilyen tudati. Megértette, belátta, végig gondolta. Ugye? Így is vezet az Isten. Negyedik. Timóteus beleegyezik mindenbe, mint már az előbb említettem. Gondoljátok el, hogyha ez az egész nem Istentől lett volna, akkor ő nem egyezett volna ebbe a dologba bele, és nem vállalta volna ezt a tortúrát. De az Isten vezetése volt az, ahogy Pál azt mondja, hogy Timóteus, gyere ebbe a szolgálatba így, és ő a másik oldalról azt mondja, jó, megyek, történjék velem a te beszédet szerint. Emlékeztek, Máriánál ugyanez volt az evangélium elején. Szóval a negyedik, Timóteusnak a beleegyezése. Az ötödik mód, ahogy Isten vezeti az apostolokat, ez a fajta nem engedés, kényszerítés. Azt olvastuk az igében, hogy nem engedte őket a Szentlélek erre vagy arra. Az előbb már említettem itt a bolyongó apostolokat. Ha végignéznénk ezeket a helységeket, meg a térképet, hogy ők merre mentek, mert nekünk gondolom nem sokat mondanak ezek a nevek, hogy Mícia, meg Biténia, meg nem tudom micsoda. Először elindulnak délnyugat felé, Lisztrából és Derbéből. Nem engedi őket a Szentlélek. Elindulnak észak felé, körülbelül ugye teljesen ellentétes irányba. Ha eljutottak volna arra, amerre mentek, akkor Fekete-tengeri misszióról beszélhetnénk, mert a Fekete-tenger irányába mentek, és nem engedi őket arra a Szentlélek, és elindulnak nyugat felé, a tenger irányába. És eljutnak Troászig, ahol van, nincs tovább gyakorlatilag. Tehát így eljutottak a tengerpartra, és ott voltak, és ott várták, hogy merre vezeti őket az Isten. Teljesen ellentétes irányokba mentek. Nem tudom, milyen lehetett megérteni ezt, és nem tudom, hogy hogyan történt ez pontosan. Milyen az, amikor a Szentlélek nem engedés kényszerít. Illetve vannak személyes tapasztalataim erről, eléggé kellemetlen, de hogy ott pontosan hallottak egy igét, egy hangot, vagy nyugtalanokká váltak, nem tudjuk. Minden esetre ez az ötödik mód, ahogy Isten vezeti őket. A hatodik, a látomás. Lehet, hogy a legtöbben erre kíváncsiak, hogy fú, azért ez így eléggé érdekes lehetett, hogy Pál felkel és megosztja többiekkel, hogy azt a kaptam egy látomást, és a többiek azt mondják, hogy bárcsak mi is kaptunk volna, mert ez olyan rendkívül, és ez olyan exkluzív. Látomással vezeti Isten Pált, és ebben a látomásban egy nagyon fontos üzenet van. Megjelenik előtte egy makedón férfi, és Isten megmutatja azt, hogy az a misszió, amiben ők benne vannak, az nem egy projekt, az nem feladatokból áll, hanem amögött konkrét emberi sorsok vannak. Gondoljunk csak bele, nem a látomás a nagy dolog ebben az egészben, hanem egy makedón férfit lát, valakit abból a nemzetből, akihez Isten hívja őket, és látja, hogy ott áll előtte, és azt mondja, jöjj Pál, jöjj és segíts nekünk, jöjj az evangéliummal. Mennyire mély ez, hogy nem a feladatot, nem a célt mutatja Isten, hanem az embert, akikhez őt küldi. Mennyire mélyen beleéghetett Pálba ez a kép. És aztán az utolsó mód, ahogy azt látjuk, hogy Isten vezeti itt az embereket, ezeket az apostolokat, ez a többes szem első szemében való fordulat, ennek a szakasznak a végén van az úgynevezett mi fordulat az apostolok cselekedeteiben, ahol elkezd többes szem első szemében fogalmazni Lukács, valószínűleg itt kapcsolódott hozzájuk az apostolokhoz, és azt mondja, megértettük, hogy ez Isten erre vezet bennünket. És milyen gyönyörű ez, miközben Isten országa nem demokrácia abban az értelemben, hogy oké, apostolok, Pál kapott egy látomást, szavazzunk, akkor merre menjünk tovább, 50+1, akkor abba megyünk, abban az irányban. De mégis megjelenik ez a közösségiség, és hogy a munkatársak együtt látják be, megértik, és ebben az egységben tudjanak tovább menni. Megértettük, és így vezeti őket az Isten, hogy menjenek abba az irányba. Ez a hétféle mód, ahogyan Isten ezeket a Isten az akaratát megérti ezekkel az emberekkel. Mindenféle csatornán, összefoglalva, hogyan vezeti Isten az apostolokat? Mindenhogyan. Vezeti őket gondolatokkal, belátással, másokon keresztül, érzéseken keresztül, transzcendens módon, látomással, akadályoztatással, mindenféle módon. Nagyon-nagyon gazdag az Isten vezetése, amit látunk ebben a szakaszban. De mi a kulcs ehhez, hogy ezt meghallják és megértsék és elmozduljanak abba az irányba? Hát a bizalom. Mert hogyha nem bízzák rá magukat az Isten vezetésére, akkor az Isten vezetése egy beteljesületlen ígéret marad. Ha Pál és munkatársai nem bíznak, ha Timóteus nem bízik, akkor nem lesz életté mindaz, amit az Isten elkészít. Rábízás bizalom nélkül nem valósul meg az Isten terve. Mi a helyzet itt és most velünk? Ez ugye a második nagy rész. Halljuk ezeket a dolgokat, oké. Mi közünk nekünk ehhez? Mire hív bennünket Isten? Nem vagyunk misszionáriusok, talán abban az értelemben nem, hogy most el kell mennünk a föld végső határáig, bár még ez is elképzelhető egy nap. Minden esetre itt élünk, éljük az életünket, és sokszor nem szeretnénk nagy dolgokat tenni, csak mondjuk szépen túlélni. Így egyszerűen látni azt, hogy mondjuk a gyerekeink fölnőnek épségben, egészségben, felnevelni őket, megadni nekik az élethez szükséges indulás, ugye felvértezni őket arra, amire egyébként nem lehet embert felvértezni, hogy állja meg a helyét az életben, és valahogy a életünkre végén visszatekintve azt mondani, hogy hát szép életünk volt azért, és betöltöttük azt, amire egy Isten hívott bennünket. Nagyon sokszor nem nagy dolgokat szeretnénk, és nagyon szeretném leegyszerűsíteni ezt a gondolatot, és kiemelni azt, hogy azt látom, hogy a legfontosabb, mielőtt a konkrétumokban gondolkodnánk, hogy mire hív bennünket az Isten, az identitásunkból fakad. Mert ha keresztényeknek valljuk magunkat, vagy szeretnénk keresztények lenni, vagy érdeklődünk, akkor a lényeg, amire az Isten hív bennünket, hogy legyünk keresztények, hogy legyünk krisztusiak. Egyszerűen ennyi. Az életünk minden területén, mindegy, hogy hova megyünk, vigyük magunkkal ezt a krisztusi identitást. Ugyanúgy, ahogy valaki mondjuk megy esetleg különböző helyekre, és mindenhol azt tapasztalja, hogy mindenhol mindenki milyen ellenséges, az emberek ellenségesek ezen a munkahelyen is, azon a munkahelyen is, és hát nyilván viszi magával ezt a hozzáállást, sajnos ezért tapasztalja ezt. Valamilyen hasonló módon vigyük magunkkal azt, amit Isten elvégez bennünket. Élj keresztényként. Éld meg azt, hogy Isten terve, hogy krisztusi legyen, és hogy rajtunk keresztül legyen jelen a világban. Igen, nagyon egyszerűen erre hív bennünket az Isten. Ahogy az apostolok is megragadottak voltak, hasonlóan meg akar bennünket ragadni, és azt akarja, hogy mind a hivatásunkban, mind mindenben, amiben élünk, éljünk keresztényként. Ez nem válik így ketté, hogy vannak a missziós napjaink, meg vannak a civil napjaink, hanem az egész életünket szánjuk oda, és az életünk minden területével szolgáljuk Istent. Erről sokat beszélünk itt ebben a gyülekezetben. Azt látom, hogy sokan, akik Isten vezetésére vágynak, azoknál kimarad ez a nulladik lépés. És hogy nem lehet úgy, azt gondolom, Isten vezetését igazán elkérni, meg arra appellálni, hogy de hadd értsen, meg hadd lássam, meg adj uram biztosítékokat. Hogyha mélyen nem ez a vágyam, és nem adom át magamat annak, hogy igen, és én szeretnék az elhívásomban élni, és keresztényként élni, és krisztusi lelkülettel élni az életemet. Ráadásul nem magányos harcosok vagyunk, és ahogy az apostolok azért kicsit sajátos módon ők, bár ott volt mögöttük a kiküldő gyülekezet, ugye így maguk mentek a földközi tenger medencébe jobbra-balra, már mint egy kisebb csapattal, de hogy ők így önmaguk voltak. Mi egy gyülekezetként vagyunk jelen ebben a világban, és ráadásul meg kell ezt a kérdést is kérdezni magunktól, hogy mire hív minket Isten, mi a mi elhívásunk, mint gyülekezet. Mi a mi elhívásunk, és hogyan érthetjük meg együtt az Isten vezetését. Mit jelent az, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk, és mire hív bennünket az Isten ebben a konkrét társadalomban, ebben az egyházban, ebben a városban. És erre van egy szándéknyilatkozatunk, ami fent van a honlapon is, nagyon röviden, hogy a gyógyulás helye legyünk, ahol megtapasztaljuk, hogy Isten gyógyít bennünket, és közöttünk másokat is, mindenféle értelemben. Ha pedig abban vagyunk, amire az Isten hív bennünket, akkor reménykedhetünk abba, hogy ő fog vezetni, és megértjük azt, hogy mit akar ő velünk, egyénileg és közösségileg is. Mert a második pont, amit talán sokan vártatok most, hogy oké, most megkapjuk azt, hogy hogyan vezet az Isten, akkor mondjál 5 dolgot, lehetőleg ilyen logikusat egymásból a következőt, hogy jó, akkor ennek a fényében így vezet az Isten. Hogyan vezet bennünket? Hogyan tapasztalható ez ma meg? Hát el kell keserítenem azt, aki most módszereket várt, hogy annyit fogok mondani mindössze, hogy Isten mindenhogyan vezet. Úgy, ahogy az apostolokat is. Felhasználhatja a gondolatainkat, felhasználhatja az érzelmi csatornáinkat, az akarati dolgainkat, felhasználhatja a körülményeket, a másik embert, a transzcendens, az átéléseket. Amivel viszont ennél többet szeretnék mondani, mivel református keresztények vagyunk, ez különösen sokat jelent a számunkra, hogy mindezt valahol az Isten az igéjének a fényében teszi. Van egy kijelentés, van egy szentírás, amihez képest mutatja meg magát, amiből megismerhető. Most is erről beszélek. Nem a saját gondolataimat akarom itt rátok erőltetni, hanem az igéből beszélek, az ige alapján beszélek nektek. Egy különleges időben élünk, Pálékhoz képest is különlegesebb időben. Sokan visszasírják, hogy hú, milyen jó volt az apostolok cselekedetei korában, a Szentlélek milyen intenzíven munkálkodott, én meg jobban örülök annak, hogy van egy leírt szentírás, amiben egy csomó minden megérthető, csomó minden már ott van előttünk. Szóval Isten mindenhogyan vezet, de én azt tapasztalom, hogy valahol a vezetés visszakapcsolódik az igéhez. Valamilyen módon mindig annak a fényében érthetem meg, és láthatom meg, hogy mit mond az Isten. És ezért egy nagyon különleges és nagyon értékes időszakban élünk. Azzal szeretnénk még végül inkább foglalkozni módszerek helyett, hogy miért nem értjük meg a vezetést. Mert Isten mindenhogyan vezet, és egy csomószor mégis elsiklik. Nem értjük, és ez nem azért van, mert az Isten nem akar vezetni, hanem ugye a hiba az önkészülékében van, már mindenkinek a sajátjában. Jaj, a fiatalabb generációnak ez nem mond talán túl sokat, de mindegy, majd az Isten tisztelt után elmondom, hogy ez mit jelentett. Szóval a lényeg az, hogy miért nem értjük sokszor az Isten vezetését. Ez is ki lesz vetítve, azért, hogy egy kicsit jobban tudjuk követni. Azt látom, hogy nagyon sokszor a motivációs szintről indul el a probléma. És van két fontos motiváció, amit az Isten vezetése kapcsán meg kell értenünk és el kell fogadjunk. Ez a kettő pedig az alázat és a bűnbánat. Valahol ez a hozzáállás nagyon szükséges, azt gondolom, ahhoz, hogy megértsük az Isten vezetését, és az elsőben az alázat, mert hogy nagyon sokszor, amikor az ember meg akarja érteni az Isten vezetését, akkor azt gondolja, hogy képes rá, hogy fel tudja fogni az Isten nagy terveit és rendkívül összetett dolgait. És ehhez képest azt tapasztalom, hogy sokkal jobb az a motiváció, hogy alázattal fordulok Isten felé, és mondom el neki, hogy szeretném megérteni, Uram, a vezetésedet, de feltételezem, hogy lehet, hogy nem tudom agyilag felfogni, ugye? Tehát, hogy emberek vagyunk, bármilyen jó képességekkel, meg IQ-val, meg EQ-val, meg akármivel rendelkezünk, de mi van, hogyha azért nem értjük, mert annyira összetett Isten lényéből fakad, ugye? Hogy nem vagyunk rá képesek. Legyünk egy kicsit alázatosabbak talán néha ebben, és ezt magamnak is mondom, hogy lehet, hogy néha egyszerűen felfoghatatlan, hogy bontakozik ki az Isten terve. A másik pedig, a másik helyes motiváció a bűnbánat. Mert azt tapasztalom, hogy olykor a vezetés megértése és a vezetéshez való görcsös ragaszkodásban megbújik a kontrolligényünk. Nagyon-nagyon szeretnénk kézben tartani a dolgokat. Nagyon-nagyon szeretnénk érteni, és nagyon szeretnénk, miután megértettük, valahol kontrollálni mindazt, ami velünk történik. Ez ismerős? Tudni akarom, mert onnantól tudom kontrollálni. És amíg nem tudom, addig teljesen ki vagyok szolgáltatva Istennek. Bűnbánattal kell megállnunk Isten előtt, hogy néha a vezetésének a kitudakolása igazából a saját kontrolligényünknek a megnyilvánulása. Másodszor két bálvány, van több is, de két olyan bálvány, ami leginkább meghatározza azt, hogy miért nem értjük az Isten vezetését. Mind a kettő bálvány a kultúránkban van, nagyon mélyen belegyökerezik a gondolkodásunkba is, és ezért nagyon nehezen felismerhetők, megbújnak a sorok között. Az egyik ilyen bálvány az, hogy valahol, nem tudom így talán nevesíteni nagyon egyszerűen, így egy szót mondani rá, de ez a megértésbe vetett hit, vagy a megértés bálványa, aminek a lényege az, hogy azt gondoljuk, hogy ha valamit értünk, akkor mindenképpen attól nekünk jobb lesz. A megértés adja a megoldást. Ahhoz, hogy valami jól működjön, ahhoz, hogy valami a helyén legyen az életünkben, mindenképpen értenünk kell. Nem elég hinni, nem elég akár érezni, vagy elfogadni, hogy amit az előbb említettem, nem tudom felfogni, hanem akkor lesz jó, hogyha megértem. És ha megértettem, akkor megnyugszom. És ez egy bálvány. Ez az a bálvány, ami a tudományos gondolkodásból jön, ugye? Hogy ha valamit alá tudok támasztani érvekkel, ha valamit pro és kontra meg tudok támogatni, hogyha valami tudományosan alátámasztható, érthető, logikus, akkor az helyes, akkor az igaz. És olyan megdöbbentő, amikor 20-30 év múlva olyan elméleteket cáfolnak meg, amiket annyira bebizonyítottak, és kiderül, hogy ez nincs úgy. A megértés bálványa, hogy a megértés ad végső megoldást. A másik bálvány pedig a fejlődés bálvány, hogy valamilyen módon a világ ugye attól lesz jobb, hogy mindig előre haladunk, a tudomány fejlődik, és hogy valahogy egyre jobb világban élünk, és hogy a cél az, hogy fejlődjünk, és valahogy így tökéletesedjünk, és ez úgy szűrődik le az Isten vezetésének az oldalára, hogy mindig valami újat kell, hogy mutasson az Isten, és az Isten tervében nekünk személyesen mindig meg kell érteni valami többet, valami újra vezet az Isten, valami másra vezet az Isten, és az, ami tegnap volt, az már elavult, és az, ami tegnap megmondott, az már nem feltétlenül igaz, és emberek azért keresik az Isten vezetését, hogy legyen valami új, amit elmondhatnak, hogy fú, most erre vezetett az Isten, mutatott valami más, valami különlegesebbet. És nagyon jó motivációk is megbújhatnak emögött, meg a fejlődés bálványa, hogy az életünk attól lesz jobb, hogy mindig valami újat megtapasztalhatunk, hogy mindig valami mást mutat az Isten. Egyáltalán nem biztos, hogy ez így van. A következő dolog, ami miatt nem értjük meg az Isten vezetését, az a gondolkodásunknak a két szélsőséges iránya, az egyik a szuperspiritualitás, a másik a racionalizmus. Az egyik az, hogy Istennek mindig a valóságtól és a tapasztalató valóságtól és a logikától eltérő módon kell kijelenteni az akaratát. Isten vezetése az, hogyha legalább látok egy angyalt, esetleg kettőt. Isten vezetése az, hogyha valami rendkívüli látomást kapok. Ha álomban nem kapok rá megerősítést, az semmi. Ha imádság közben nem látok képeket, akkor nincsen igazi vezetés. És sorolhatnám most ez kicsit viccesen, de hogy valaki ezt nagyon-nagyon komolyan gondolja. És beszélgetek valakivel, és akkor megkérdezi, hogy miért döntöttem valahogy. És azt mondom, hogy beláttam, hogy ezt kell tennem, és ez számára értéktelen. Mert ha nincsen rá valami nagyon extra jel, ugye, kapok valami nagyon spirituálisat, valami nagyon lelkit, akkor anélkül az nem vezetés. És ennek a skálának a másik végpontja a teljes racionalizmus, ami azt mondja, hogy Istennek mindig értetőnek, kiszámíthatónak, logikusnak, és akár rutinszerűnek kell lennie, mert így szokott lenni. Mind a két végletben elveszünk, és nem találjuk meg, és nem éljük meg az igazi vezetését Istennek. És egy utolsó dolog, ez pedig a hárítás, ez a kedvencem. Amikor azt mondjuk, hogy nem értem, de tényleg nem értem Isten vezetését. És közben Isten valami olyanra hív bennünket, amit nem akarunk megtenni. Vagy ami nehéz, amiről valahol talán a szívünkben sejtjük, hogy erre hív, de az nem egyezik a mi álmainkkal. Mi nem azt gondoljuk az életünkről. Nekünk más terveink voltak. Mi valami egész más jövőt képzeltünk magunknak, és ezért azt mondjuk, nem értem. Egyszerű emberi működés és elhárító mechanizmus. Lehet, hogy ennyire nem van szükségünk csak, hogy Istenlé tárjuk a szívünket, és kérjük tőle, hogy ha tényleg van az életünkben ilyen, mert tényleg valamikor nem értjük, igaziból nem értjük. De ha ez hárítás, akkor ő fedje fel a mi szívünket, és adjon erőt ahhoz, hogy szembesüljünk azzal, amit nem akarunk érteni, és nem akarunk elfogadni, és eközben ez az Isten vezetése. Mire hív itt és most ma bennünket Isten? Itt az Isten tiszteleten van erről szó, ahol azért jöttünk össze, hogy Isten magasztaljuk, imádjuk és dicsőítsük. Úgyhogy most az ige hirdetés végén egy rövid imádsággal át fogom vezetni majd a dicsőítés blokkra is, és majd arra bátorítalak és arra hívlak benneteket, hogy menjünk Isten elé a szívünkkel úgy, ahogy vagyunk. Várjuk és kérjük őt, hogy mutassa meg magát nekünk. Nem azért, mintha ez egy olyan, értsétek jól, ez egy olyan hely lenne, ahol most itt fú, biztos, hogy mindenki megérti az Isten vezetését, de tegyük ki magunkat neki. Azt tapasztalom, hogy amikor nagyon magunkra fókuszálunk, meg a saját kérdéseinkre, akkor elveszítjük a lényeget. És amikor Istenre fókuszálunk egy ilyen kérdésben, és önfeledten imádjuk és dicsérjük őt, akkor sokszor így megkapjuk azokat a válaszokat, amiket annyira keresünk. Azt mondja Jézus, hogy keressétek először az Isten országát és igazságát, és mindezek ráadásul megadatnak nektek. Tegyük most együtt, keressük őt, és higgyük el, hogy Istennek fontosak vagyunk, és azok a kérdéseink, amiben szeretnénk megkapni az ő vezetését, azok számára is fontosak, és megadja azt, amire szükségünk van. Sőt, még azokat is, amiről mi még nem tudjuk, hogy fontos a számunkra. Hisszük azt, hogy Isten munkálkodik, és hogy van terve velünk. Amen.
Mindenható atyánk, drága Istenünk, titkok Istene, olyan jó volt az előbb neked énekelni, és dicsérni téged, hogy bár sokszor homályban járunk, és elveszve érezzük magunkat az életnevű labirintusban, te mégis lépésről lépésre vezetsz minket. Tudod, hogy hol vagyunk, tudod, hogy miben vagyunk, tudod, hogy hol tévedtünk el a fájdalmunkban, a gyászunkban, hogy hol vesztettük el a lényeget a bűntudatunkban, hogy botorkálunk egyre-egyre az életben, és hogy nem sokszor nem látunk előre tovább az órunknál. Köszönjük neked, hogy megkeresel minket ezekben a sötétségekben, ezekben a kiúttalanságokban, és tovább vezetsz minket. Sőt, rámutatsz arra, hogy az élet lényege az te magad vagy, mert te vagy az út, és te vagy az élet, és te vagy az igazság, ami kivezet minket minden gonoszságból és minden hamisságból, minden gyöngességből, minden gyávaságból, minden kudarcból, mert te az életnek az Istene vagy, aki megtölt minket a te lelkeddel. Bocsáss meg, hogyha mi ezek ellenére mégis sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy dobozba zárjunk téged, hogy kifogásokat vagy alibiket keresünk arra, hogy miért ne kövessünk téged, hogy miért ne engedjünk neked a te hangodnak, a te vezetésednek. Bocsáss meg, hogyha kontrollálni akarunk, irányítani téged, mert nehéz elhinni azt, hogy a te irányításod nekünk jó. Sőt, megvalljuk előtted, hogy hozzánk képest beláthatatlanul kiszámíthatatlan vagy, és sokszor nem tűnsz logikusnak sem, és ettől sokszor félelmetesnek látszol. Bocsáss meg, hogy ilyenkor szem előtt tévesztjük azt, hogy te egy szerető Isten vagy, aki a kereszten önmagát megürésítette értünk. Add, Urunk, hogy mindig ez lebegjen a szemünk előtt, hogy te milyen Isten vagy, hogy te egy olyan Isten vagy, aki bejön a mi életünkbe, és megüresíti önmagát értünk a kereszten. Ez a mi lámpásunk, ami kivezet minden sötétségből. Formálj minket ilyen gyermekekké, aki a te szent lelked által vallják azt, hogy Abbá, Atya, aki által a te gyermekeidnek nevezhetjük magunkat. Add, Urunk, hogy ez az örömhír, ez az evangélium járja át a szívünket, a lényünket, hogy ezt az evangéliumot vigyük be a kultúránkba, az összetört kapcsolatokba, a sebzett szívekbe, a munkahelyünkre, a gyülekezetünkbe, a szomszédunkba, a postába, a villamosra, bárhová megyünk. Formálj minket ilyen gyermekekké, és formáld a gyülekezetünket is olyanná, aki teljes szívéből szeret és követ téged, hogy a városunk Budapest itt veled találkozhasson a te gyógyulásoddal és a te vezetéseddel. És így könyörgünk és imádkozunk még a nemzetünkért is, hogy felismerjen és kövessen téged, bármilyen útra terelj is minket. Így kérünk téged, hogy hallgass meg minket, és így imádkozunk a tőled tanult szavakkal is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.